akinek legalábbis van szentírás a kezében. János evangélium a 4. fejezetéből ezt a rövid leírást így olvasom a 46. verstől a fejezet végéig. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzáment és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Mondta azért néki Jézus: ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta néki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus: menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már ment, elé jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki, mondván: a te fiad él. Megtudakozta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondták néki: tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta néki a Jézus, hogy a te fiad él. És hitt ő és az ő egész háza népe. Ezt ismét második jelgyanánt tette Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. Na most, hogyha itt rendelkezésünkre állna egy palesztina térkép, akkor meg tudnám mutatni, hogy hol is volt ez, hol voltak konkrétan ezek a helyszínek. Amikor Jézus a déli országrészből az északi országrészbe megy, akkor tulajdonképpen mit várnánk logikusan tőle, hogy melyik helyiséget keresi fel? Így is nevezték őt, hogy milyen Jézus? Názareti Jézus, tehát akkor hát elmegy a hazájába, ahol tulajdonképpen 30 éves koráig felnövekedett, de Jézus nem Názáretbe ment, ami úgy logikusabb lett volna, hanem valahova, máshova, Kapernaumba, illetve Kánába. Talán ennek a hátteréről is hadd ejtsek röviden egy-két szót. A Jézus élete című könyvnek ezzel a kiadásával ebből szeretném megmutatni a következőket. Názáret népe nem hitt ő benne. Ezért Jézus Kánába menet nem látogatott el Názáretbe. Az üdvözítő kijelentette, hogy egyetlen prófétának sincs becsülete a saját hazájában. Az emberek aszerint értékelik a jellemet, amit maguk képesek megbecsülni. A szűk látókörű és világias gondolkodású emberek születési körülményei, szerény, egyszerű öltözéke és a mindennapi foglalkozása alapján ítélték meg Krisztust. Nem tudták viszont értékelni a lélek tisztaságát, amelyen még nem ejtett foltot a bűn. Nem tudom, hogyha ez ma történne, szerintetek másként lenne. Van hírértéke ma egy olyan embernek, aki még nem vétkezett? Hát mondjuk nincs olyan pillanatnyilag a Földön, de lenne hírértéke? Mindjárt az M1 csatornán azonnal este látnánk őt? Hát abban a korban sem figyeltek fel erre a tényre, pedig pedig megtehették volna. Na de nézzük ezt a történetet egy kicsit közelebbről. Elcsodálkoztam azon is, hogy Kapernaum, illetve Kánába megérkezik Jézus, és Kapernaumban, ami hát olyan körülbelül 30 kilométernyire, de ugye egészen pontosan nem tudjuk, milyen útvonal vezetett 2000 évvel ezelőtt a két helység között, Kapernaumban egy magas beosztású, úgynevezett királyi ember tudomást szerez arról, hogy itt van Jézus a közelben, az ő fia meg halálos beteg. És elment. És elment, hogy segítséget kérjen tőle. De legyünk őszinték, hogy ez a találkozás egy kicsit Jézus részéről olyan, majdnem, hogy megbotránkozunk rajt. Hogyan fogadta ezt a királyi embert Jézus? Milyen szavakkal? De látjuk. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mit gondolunk, miért hangzott el Jézus szájából ez a nagyon, nagyon szigorúnak tűnő köszöntés? Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Itt is hadd hívjam segítségül ezt a művet, hogy hogy gondolkozott ez a magas beosztású királyi ember. Feltételezem, hogy nem, talán nem biztos, hogy katona lehetett, vagy valószínűbb, hogy nem. Lehet, hogy a római közigazgatásban volt valami igen magas beosztása. Milyen érzésekkel ment el Kánába segítséget kérni? Így olvasom a Jézus élete 20. fejezetéből. Kánába érve Jézust nagy sokaság közepette találta. Nyugtalan szívvel próbált az üdvözítő közelébe férkőzni. Hite megingott, amikor csupán egy egyszerűen öltözött, poros, az utazástól megviselt embert látott. Kétség fogta el, hogy vajon meg tudja-e tenni, amire kérni szeretné. Mégis elérte, hogy Jézus közelébe kerülhessen. Elmondta jövetele okát, és esdekelt, hogy az üdvözítő kísérje el őt otthonába. Jézus előtt ismert volt a bánata. Mielőtt a királyi ember eljött otthonról, ő már látta gyötrődését. De azt is tudta, hogy az apa gondolataiban bizonyos feltételekhez kötötte Jézusba vetett hitét. Ha nem teljesíti kérését, nem fogadja el Messiásnak. Milyen érdekes gondolkodásmód ez, ugye? Ha segítesz, te vagy a megváltó, ha nem segítesz, számomra nem vagy senki. Ismerős egyébként ez a gondolat a mai napig? Félek, hogy nagyon is. Talán egy ószövetségi halvány testvérét ennek a jelenetnek hadd idézzem fel Jeremiás könyve 29. fejezetéből, ami egy nagy művet is, műnek egy áriáját is ihletett, csak most itt nem volt időnk megszervezni, de lehet, hogy még majd az istentisztelet után megpróbáljuk Judittal megkeresni. Mendelssohn Illés oratóriumából az Abdiás imája ezekre a versekre épül, amit most szeretnék felolvasni. Tehát Jeremiás könyve 29. fejezetének a 11. versétől a 13. terjedő szakaszt. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem, és megtaláltok engem, azt mondja az Úr. És visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül, és mindam a helyekről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Mi milyen indítékokból szoktuk a Jóistent keresni imádságban? Soroljunk fel egyet-kettőt, most ne zavarjon bennünket itt a felvétel, meg semmi sem. Legyünk úgy őszinték önmagunkhoz. Általában milyen indítékok vezérelnek bennünket az imádságainkban? Hát igen. Időnként a félelem, a tehetetlenség, sőt, még a megfelelési kényszert is. Én már észrevettem magamon, és úgy szégyeltem magam. Igen, sokszor pozitívan is, így van. Meg hát ugye keresztény ország vagyunk, és hát ugye illik, meg ki tudja, hogy mi minden. Ugye azért tisztában vagyunk legalább a saját szívünk indítékaival. Ezek valahol elfogadhatatlanok az Isten előtt. És hogyha netalántán magunkra ismerünk, akkor kérem, hogy mindenki töprengjen egy kicsit, hogy miért is szoktunk mi az Istent megkeresni. Reggel és este, vagy ki tudja mikor. Na de folytatnám a történetet. Amikor ez a magas beosztású ember meghallja Jézustól ezt a kicsit hideg zuhany gondolatot, hogy jeleket és köszönöm szépen, csodákat nem láttok, nem hisztek, akkor azonnal érti, hogy annak a jelenlétében vagyok, aki olvas a gondolataimban. És abban a pillanatban odaborul a lábai elé, és rádöbben arra, hogy az én üzletelésem a Jóistennel, bocsánat ezért a szóért, ez a fiam életébe kerülhet. És ennyit kér, hogy Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. És Jézus erre a megváltozott viszonyulásra abban a pillanatban válaszol, menj el nyugodtan, a te fiad él. Talán még egy picit erről a jelenségről, hogy az Isten előtt mi nyitott könyvek vagyunk, azért egy pár szót hadd ejtsek. Nem tudom, hogy mennyire vagyunk ennek tudatában, úgy általában napközben, hogy nem vagyunk egyedül. És tökéletesen érti a menny, hogy mi zajlik a lelkünkben. Én nagyon szeretem Ezékiel könyve 11. fejezetének az 5. versében ezt a kijelentést, mikor azt mondja az Isten a fogságban lévő népének, ami lelketekben készül, én tudom. Vagy hát szerintem itt a jelenlévőknek valószínűleg a 100%-a el tudná mondani a 139. Zsoltárnak a híres verseit, hogy mielőtt, amikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Még ki sem mondtam az Isten előtt, ez világos. Vagy van egy másik gyógyítási történet is, Márk evangélium a második fejezetében, amikor Kapernaumban történik, Péter apostol házában, amikor leeresztik azt a béna embert Jézus lábai elé, mert nem engedik a hordárukat, ha úgy tetszik, a mentősöket, nem engedik Jézus közelébe ezzel a magatehetetlen emberrel, és Jézus ilyet mond a gyógyítás első fázisaként: fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. És erre a jelenlévő vallási vezetők nagyon összeráncolják a szemöldöküket magukban, és ilyet gondolnak, hogy hát ez kicsoda ez, hogy ilyet mond. Hát ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem egyedül az Isten. És akkor olvasunk egy ilyen részletet, hogy Jézus észrevette ezt az ő lelkével, és föltette a kérdést, hogy miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben. Nem tudom, hogyha ezt így átélnénk az életben, hogy valaki rákérdez arra, hogy most miért gondoltad ezt és ezt. Azért ugye kicsit megrázkodnánk ettől a ténytől, hogy ki vagy te, hogy a lelkemben olvasol. Pedig a Biblia mind az új szövetség ezt nagyon határozottan állítja, hogy ez így van. Jó lenne, ha ennek valahogy jobban a tudatában élnénk. Ne haragudjatok, egy nagyon-nagyon kis gyatra hasonlat jut csak eszembe, hogy emlékszem rá, amikor egy hideg téli napon bementem egy bankba, és hát tényleg nem voltam rendesen felöltözködve, és örültem, hogy legalább ott meleg van, és elfelejtettem levenni a sapkámat. Nagyon udvariasan odajött a biztonsági őr, hogy lenne szíves levenni a sapkát. Jaj, ne haragudjon, szabadkoztam, hogy ilyen tapintatlan is neveletlen voltam. Mondta, nem erről van szó, csak a kamera nem látja az arcát. Hú, mindenki picit ugye összerezzentem, hogy figyelnek. Igen. Na most gondoljuk meg, hogy ehhez képest mennyivel többet mond a Szentírás, hogy ami lelketekben készül, én tudom. És csak egy-két éve élek én is abban a tudatban, most már otthon is a kis szobánkban, hogy amikor úgy gondolkodom, és esetleg egyedül vagyok, hogy ebben a szobában van még valaki más is. Csak nem látom. De ott van. Mert el vannak küldve ezek a mennyei lények szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget, mondja a Szentírás. És talán még ezt a kis gondolatot lezárva, hadd kérdezzem meg, hogy hat ránk a Bibliának ez a nagyon határozott állítása? Ettől most rosszul érezzük magunkat, hogy lelepleződünk, vagy van ennek esetleg pozitív hozadéka az életre nézve, a mindennapjainkra nézve? Jó dolog tudni azt, hogy nyitott könyvek vagyunk az Isten előtt? Vagy nem annyira? Igen. Én is egyetértek azokkal, akik bólogatnak. Mekkora ajándék, hogy van ezen a földön valaki, aki előtt nem kell szerepet játszani, mert úgyis tud mindent. Ez egy hallatlan ajándéka a mennynek. Egy olyan világban, ahol az sem igaz sokszor, amit kérdeznek emberek. Ahogy ezt édesapámtól sokszor hallottam. Ahol manipulálnak bennünket mindenféle eszközzel. féligasságukkal és arcátlan hazugságok tömegével. Milyen jó tudni azt, amit Jézus így mondott a főpapi imádságában, hogy a te ígéd az igazság. Abban arra ráteheted a nyakadat, mert az megáll minden vizsgálatot. Na de ennek az érdekes történetnek tulajdonképpen most következik az igazi csúcspontja. Mert hogy így olvastuk a Bibliában, hogy menj el, a te fiad él, mondta Jézus, és azt olvastuk, hogy és hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Miért mondom azt, hogy innentől fogva válik a legizgalmasabbá a történet? Megkérdezhetem tőletek, hogy hány szülő van itt jelen? Vagyunk egy biztos, igen, jól van. Voltunk már úgy, hogy a beteg volt a gyermekünk, esetleg nagyon súlyos beteg. Ugye vagyunk egy pár. Tegyük fel, hogy ott vagyunk ennek az édesapának a helyzetében. És Jézus azt mondja nekünk, hogy légy nyugodt, menj haza, a te fiad él. Melyik az a szülő közülünk, aki bár hiszi Jézus szavának, de kibírta volna, hogy aznap nem megy haza? Mert hogy a történet így folytatódik, hogy tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Legyen szíves, tegye fel a kezét, aki kibírta volna a szülő létére, hogy nem megy haza egy halálos beteg gyermekéhez, aki körülbelül 30 kilométerre ott van, otthon van, és királyi ember lévén bármelyik római alegységtől tudott volna kérni, ugye elnyomatásban szenvedekkor Palesztina lovat, vagy bármilyen közlekedési eszközt, és nem ment haza. Tényleg igaz, hogy hitt az ember a szónak. Ilyen szintig hitt, hogy nem ment haza. És hát ugye látjuk, hogy nagyon különösen folytatódik a leírás, mert hogy így olvassuk, hogy amint pedig már ment, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki, mondván, hogy a te fiad él. És erre nem írja azt a Biblia, hogy csodálkozott volna, vagy meglepődött volna, hanem mi az, ami érdekli, hogy hány órakor történt. Ugye ez is elárulja, hogy a hite az valóságos volt. Ezt a kis apró részletet mit gondoltok, miért jegyzi fel a Szentírás? Hogy tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. A zsidók az időt reggel 6 órától számították, akkor az a 7 óra, az hány óra? Délután 1 óra. Azaz a nap legmelegebb, ugye a mai előre tolt 1 óránkkal, az délután 2-nek felelne meg valóban, a nap legmelegebb pontján hagyta el őt a láz. Na, ez csak csoda által lehetséges. Másként nem. És ez valóban fantasztikus. Sokat gondolkoztam azon is, hogy milyen megszégyenítő lehet számunkra ez a fajta bizalom. Nem tudtam hitelt érdemlően leellenőrizni, hogy az a kis tanmese, amit most el akarok mondani nektek, hogy ez mennyire megbízható, vagy mennyire sem. Minden esetre régóta közszájon forog egy történet, hogy híres artista egy vízesés fölött kifeszít egy drótkötelet, és átmegy rajt ügyesen egyensúlyozva egy rúddal, és utána vissza is jön a kiindulási pontjára, hatalmas tömeg nézi egy bizonyos pontból, és utána felteszi a kérdést. Ki az, aki hisz abban, hogy én át tudok tolni ezen a drótkötélen egy talicskát? Igen. Olyan talicskát, aminek a kereke rá tud feszülni arra, tehát ilyen homorú alakú, rá tud feszülni a drótkötélre. És jelentkezik egy fiatalember, hogy én hiszek abban. És ugye akkor tudjuk a választ, hogy akkor legyen szíves, jöjjön, mászon fel ide erre a magaslatra, és csücsüljön bele a talicskába. Na ezt jelenti a valóságos bizalom az Isten szavában. Vagy nekem még a Szentírásból hadd említsek egy másik szemét is, aki olyan döbbenetes ebből a szempontból, aki még ráadásul nem zsidó származású volt, hanem római. Az a bizonyos százados, aki hasonló módon kérte Jézust, hogy menjen el hozzá és gyógyítsa meg az ő szolgáját, mert a halálán van. És mit olvashatunk azzal kapcsolatban? Hozzátette, hogy Uram, én arra sem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert én tudom, hogy ki vagy te. Én is hatalom alá vetett ember vagyok. És tudom, hogy a te szavadnak engedelmeskednek az elemek. A kimondott szó, mint ahogy a katonaságnál lemegy a parancs azonnal is, és megvalósul, a te szavad is ilyen. Igen, én látom, hogy ki vagy te. És ezt egy római százados mondja. És ugye ezen még, így mondja a Bibliánk, maga Jézus is elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ilyen hitet még az Izraelben sem találtam. És ebben van egy nagyon nagy figyelmeztetés is, azt hiszem, a számunkra, hogy vigyázzunk az ítélkezésekkel, ezekkel a gyors vélemény formálásokkal, emberek lelkismerete, lelki élete felől, mert nagyon-nagyon mellé foghatunk. Szóval nem ok nélkül kezdte Jézus a legelső programbeszédét, azt a bizonyos hegyi beszédet többek között ezzel is, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. És talán én még hadd említsem meg az egyik nagyon-nagyon kedvessé vált ige szakaszomat Mózes 4. könyve 23. fejezetéből. Igaz, hogy Bálám hamis proféta szájából hangzott el, de kénytelen volt az igazat mondani az Isten szent lelkének a befolyása alatt. Így hangzik ez a kijelentés: nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné, ígéré valamit, hogy azt ne teljesítené be. Hát ránk nézve egy kicsit szegénységi bizonyítvány ez a kijelentés, ugye, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, mert sajnos az ember ebbe hamar bele tud csúszni. Vagy nagyon, nagyon szeretem még a Biblia legutolsó lapján, Jelenések könyve 21. fejezetében ezt a részletet a 4. verstől, és szívesen is idézem temetések alkalmával. Így hangzik: és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, tudnélik János, írd meg, mert te beszédek hűek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Bocsánat, hogy picit tovább olvastam. De most főleg csak ezt a részletet szeretném kiemelni. Az 5. verset. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hűek és igazak. Miért kellett a kinyilatkoztatást közvetítő angyalnak ezt hozzátenni? János, ezen az ígéreten, hogy én eltörlök minden könnyet, az emberek gúnyolódni fognak, de írd meg, mert te beszédek hűek és igazak. És kívánom mindnyájunk számára, hogy valahogy ezzel a bizalommal tekintsünk az Isten szavára, mint ami sziklaként megáll. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy azt ne teljesítené be? Segítsen ebben a jó Isten mindnyájunkat, hogy aztán az ő szava az kapaszkodó legyen a legváratlanabb élethelyzetekben is. És bár azt mondtam, hogy befejezésül, de talán, mivel én valószínűleg nem mostanában fogok itt megjelenni köztetek, egy nagyon szép bátorító pár sort A.T. Jones testvértől, a Levelek a hitről című könyvéből hadd olvassak el. A kereszténynek is ugyanolyan biztosan Isten igéjétől kell függnie, mint ahogy a világok, tudnélik az égi testek, az ő igéjétől függnek. És mikor ez megtörténik, a keresztény ugyanolyan biztonságban és könnyedén tartatik meg az Úr útján, mint a világegyetem bármely bolygója. Megvan írva, hogy Isten megőrizheti minden eleséstől. Ó, gyötrődő keresztény, aki elesel, vajon nem tarthat fenn téged is az az íge, amely hatalmas világokat tart fenn? Bízzál abban az ígében. Függjél teljesen tőle. Támaszkodjál teljesen rá, és megnyugvást találsz benne. Bízzál az Úrban, hogy megtarthasson, ahogy bízol benne, hogy fenntartja a napot. Ígéje fenntartja a napot, és az ő ígéje hozzád a következő: ne félj, én veled vagyok, támogatlak, megőrizlek, enyém vagy. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked. Hát kívánom, hogy mi is el tudjuk mondani, mint egy, ez most már nem tudom, hányadik édesapát idézek, mint az édesapa, aki a 9 magára maradt tanítványhoz vitte a megszállott gyermekét, és aztán el tudta mondani Jézusnak, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Segítsen ebben a mindenható Isten minnyájunkat egyre inkább előre jutni. Amen. És mielőtt énekkel és imádsággal lezárnánk az együttlétünket, egy rövid verset hallgassunk meg.
Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos víg ösvényeket, ború nélkül derült, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért. De ígért erőt minden új naphoz, munkádhoz nyugalmat, világosságot utathoz, bajban is kegyelmet, és segítő kezet, mindig veled érző örök szeretetet.